Hangtörténetek.
Muzsika hetet hét határon túról, szombatonként este 8:45-től.
Zenei szerkesztő dr. Szabó Attila, műsorvezető Ila Gábor. Támogató a BIOL.
2024. április 13-án Hangtörténetek című műsorunkban sok szeretettel köszöntjük kedves hallgatóinkat. A szép muzsikára nyitott fülű, a jóra nyitott szívű barátainkat. Immáron 75. alkalommal válogatott nekünk muzsikát dr. Szabó Attila, akit még mielőtt kapcsolnék, szeretnék köszönteni az alkalomból is, hogy ezen a héten is nekem nagyon jó élményem volt a műsorral és a muzsikáival kapcsolatban, ugyanis én alapvetően inkább a kortárs jazzben szoktam, vagy szeretek elmerülni, és tőle tanulok nagyon sok mindent a szép muzsika egyéb bugyraiból vagy kapcsán, és nem először volt olyan élményem, hogy szembe jött most például egy Rameau, amit vele ismertem meg, és nagyon jó érzés volt tudni, hogy mi az, és tudni, hogy milyen körülmények között, milyen történetek mentén jött létre, született az a mű, úgyhogy ezúton is köszönöm szépen, Attila, és üdvözöllek a műsorban.
Jó estét kívánok, szervusz, köszönöm szépen én is. Rameau, igen, hát Rameaut többször is megszólaltattuk műsorunkban, egyik legnagyobb francia zeneszerző, tehát őt nem lehet kihagyni. És amellett egy nagy zene elméleti szakember is volt, tehát maradandó értékeket és múlhatatlan nyomot hagyott a zene történetben, úgyhogy nem csoda, hogy az ember néha belebotlik, még a mi műsorunkon kívül is. De én mindenek előtt egy ilyen hibajegyzékkel kezdeném, ugyanis gyűlnek a hibák, és legalábbis régebb, én emlékszem, hogy minden valamire való szakkönyv, matematikai, fizikai, kémiai jellegű, mert természettudományos szakkönyvekre volt inkább jellemző, nem a humánokra, hogy az utolsó oldal után be volt csípve, kötve, fűzve egy kicsi papír, hát ilyen notesz, egy ilyen notesz lapnyi hibajegyzék, ahol megvolt, hogy hányadik oldalon, hányadik bekezdés, hányadik sorban, mit kell másképp olvasni. Na hát itt most nekem két javítani valóm van. Az egyik az a kapcsolatos, hogy amúgy ez nem csoda, hogy én is vétettem, ugyanis maga a szerző sem tudta megszámolni a szereplőit. Itt most Alexandre Dumas-ra gondolok, aki a közismert könyvében a három testőrben többen négy testőrt szerepeltet. Hát ha ő nem tudta a franciait megszámolni, akkor mondjuk én is azért kicsit valamennyire felmentem magam, hogy a múltkor a francia hatokat, hogy a 20. század elejé közepi zenei csoportosulást, azt én ötöknek hívtam, hát nyilván összemostam az orosz ötökkel. Mindkét csoportosulás sok tagja szerepelt már műsorunkban, ha jól emlékszem, a múltkor pont Germain Taillefer kapcsán kerültek szóba ismét a hatók, akiket én leütöztem, tehát ők haton vannak. Valóban haton vannak. A másik javítani valón pedig az a 12 ponttal kapcsolatos, a forradalmi műsorunkban hangzott el, hogy a sajtószabadság a 12. pont volna. Hát én nem tudom, hogy tudtam ezt mondani, mikor most is így a szemem előtt van a faximile képe ennek a sajtóterméknek, és egyértelműen az első pont a sajtószabadság, amit kérnek a forradalmárok. Tehát az a sajtószabadság az a legelső helyen van. Ennyi javítani valón volt. A zene, amit most hallottunk, ez egy a korábban igen ismert szerző zenéje volt, Florian Leopold Gassmann. Ő német anyanyelvű cseh szerzőnek számít. Lényegében Haydn és Mozart között lehet őt betenni az kronológiában. Egy operájából a Catone in Utica, Cato Uticában, ebből volt egy aria, Per darvi alcun pegno, amit igen szépen dalolt el nekünk Aniel Vegri és az NDR Radio Philharmonie, David Stern vezényletével. Az NDR az a Norddeutsches Rundfunkot jelenteni, tehát az Észak-Német Radio Philharmoniát. Ez egy hannoveri neves együttes. Westmannnak igen furcsa sorsa volt, ugyanis egy bátor gyerek lehetett, nem akart az Istennek se aranyműves lenni, vagy valamilyen mesterember, amit ugye az édesapja szánt neki sorsot, és 12 éves korában szökött meg otthonról, Hát messze nem ment először, először csak Károlyfürdőre, amit Karlsbadnak hívnak ugye németül, mivel hogy ott hemzsegtek az arisztokraták annak idején, felfedezték rögtön a 12 éves gyermeket, hogy gyönyörűen énekel és hárfázik, hárfázni tudni nagyszerűen tudott Lászmán, és két hét alatt 1000 tallért keresett, állítólag ez egy horribilis pénz volt abban az időben. Fogta ezt a pénzt, és ő még otthon, mielőtt elszökött volna, úgy hallotta, hogy a zene hazája, igazi hazája az nem Németország, hanem Olaszország, fogta magát, és Velencéig meg sem állt. Hogy tudott egy 12, hát most elképzeltem, hogy egy 12 éves gyermek a mai világban megindulna, azért második, harmadik buszon, vonaton valahol azért csak lefülelnék bakterek, vagy nem tudom, rendőrök, jó esetben. Rosszabb esetben nem is, jobb nem is gondolni, hogy kicsodák vetnék ki rá a hálóját egy 12 éves gyerekre. Velencében aztán megint szerencsés volt, mert ott olyan környezetbe került, ahol segítették a zenei fejlődésében, nyilván felismerték rendkívüli tehetségét. Velencéből Bolognába került, ott egy gróf felajánlotta a palotájának a felső emeletét, és ott gyakorlatilag kis grófként élte az életét, de ez nem vette el a szép eszét, és tanult. Annyira, hogy aztán visszakerült német területre, Bécsbe, pontosabban, és ott az akkor még herceg második József kalapos királynak lett az egyik kedvenc zenésze. Sok szerencse és elismertség után viszonylag fiatalon halt meg egy tulajdonképpeni balesetben, egy közlekedési balesetben. Tehát Gassmant hallottuk, egy igen szép áriáját, ahol Kátó a főszereplő, a híres római államférfi, akiről ma sokan példát vehetnének, a politikusok legnagyobb része szerintem. Ez volt tudni, Kátó volt a becsületesség, a tisztesség, következetesség, az erkölcshöz, erkölcsi tisztasághoz való ragaszkodás példaképe végig, ez alatt a 2000 év alatt, ami azóta eltelt. Igen, sokan megzenésítették Kátót, egyikük ugye Gassmann volt. Következő zenénk az Mozart 25. kis G-moll szimfóniája, ugyanis két G-moll szimfóniát írt. Ez a kis szimfónia, kis G-moll szimfónia, a nagy G-moll az a 41. szimfónia, az egyik legcsodálatosabb zenemű, amit valaha is írtak. A műsorunkban már szerepelt egy tételen. Ez a kis G-moll, hát mint egy kis testvére, ezt 17 éves korában írtam, és egyértelműen ki lehet mutatni, ő se tagadta, hogy ez pár évvel korábban Haydnáltal írt egyik legszebb Sturm und Drang szimfóniájának a mintájára készült. Ugyancsak G-mollban ez a 39. G-moll szimfóniája Haydnnak. Na de itt most akkor a Mozart szimfónia harmadik menuetto tételét fogjuk hallani. Az amszterdami barokk zenekart Tom Kopman vezényli. Ajánlom egyúttal ezt a zeneművet régi barátomnak, aki már nincs az élők sorában, Horváth Károlynak, aki zenész volt, váradi származású zenész, aki azért nagyrészt Budapesten tevékenykedett, ő színházi zenész volt, igen tehetséges volt, lemeze jelent meg több is. Sokan az idősebbek közül emlékezhetnek a Horváth Károly, József Erika duettre, nekik a Kettős Pont című igen jó lemezükre, ami azt hiszem 76-ban vagy 77-ben jelent meg. Tehát Horváth Karcsira, Horváth Károlyra emlékszünk ezzel a G-moll szimfóniával. Vele sokat beszélgettünk zenéről annak idején, és emlékszem biztosan, hogy ezt a szimfóniát ketten hallgattuk, és csodáltuk Mozartnak a zsenyét. Mozart következik tehát.
A zenei szerkesztőnket idézzem, Lédús klasszika műsorunk 75. epizódjában. Mozart kis G-moll szimfóniáját hallgattuk, és egy kevésbé híres cseh zeneszerzővel folytatjuk.
Igen, úgy látszik, hogy ma csehül állunk, ugyanis ugye Gassmannról is mondtuk, hogy lényegben csehországi, német anyanyelvű csehnek számít. Václav Pichl viszont echte cseh, tehát vele semmi gond nincs a csehségével. Az ő D-dur nagybőgőre írt versenyének a harmadik tételét fogjuk hallani. Az igazság, hogy a nagybőgő az egy olyan hangszer, amit nem nagyon szoktak szóló hangszernek használni, mégis voltak, akik ugye ennyire elszánták magukat, és ennyire vetemettek, hogy bőgőre írtak, és nem is szól egyáltalán rosszul. Tehát Pichl, őt onnan ismerhetjük mi erdélyek, hogy a híres, általunk is egyszer már említett, a műsorunkban említett nagyváradi katolikus püspöki zenekarnak, aminek ugye Patacsics Ádám volt a akkori váradi püspök, volt a tulajdonosa. Annak a zenekarnak volt első hegedűse Václav Pichl egy ideig, úgy szintén Michael Haydn, tehát Haydn, nagy Haydn-nek a fiatalabbik testvére, öccse is játszott abban a zenekarban. Innen lehet számunkra ismerős Pichl. A szólista David Sinclair kanadai származású bőgős, aki főleg Svájcban, Ausztriában tevékenykedik, Bázelben, Salzburgban, Bécsben. Egy igen jeles nagybőgős, számos híres együttesnek a tagja, és nem csak bőgős, hanem egyúttal nemzetközi úgy hívják, hogy violon, ez magyar úgy jön neki, hogy basszus, viola da gamba. Az is az egyik kedvenc hangszere. De itt most bőgőzni fogjuk hallani. A Kölnyi Akadémia zenekarával Mihály Alexander Villens lesz a karmester, a bőgő pedig egy pont 300 esztendős régi német bőgő fog szólni. Utána Karl Maria von Weber első klarinét versenyének, az F. Mollnak fogjuk a harmadik rondótételét hallani. Ez egy igen jelentős darabja a klarinét repertoárnak, klarinétosok nagyra tartják, nagyra becsülik, akárcsak Janet Hiltont, aki a szólista, ő lényegében talán a legidősebb hölgy, aki még mindig klarinétozik, 1945-ös születésű, elképesztő dolog, tehát ebben a korban nehéz hangszert megszólaltatni tisztességesen. A zenekar pedig a Birminghami szimfonikus zenekar lesz, Néme Jervi fogja vezényelni, egy észt származású amerikai karmester, világhíres karmester, annak idején Jenny Mravinsky nagyszerű, legendás orosz karmesternek volt a tanítványa. Weberről pedig, hát nagyon sokat lehetne mondani, ő lényegében a romantikusok előfutára, valahol a klasszika és a romantika között helyezkedik el. Legismertebb műve persze a Der Fleischütz, a bűvös vadász, azt többén bizonyos mindenki ismer, sok részletet ebből az operából, de igen jelentős a hangszeres zenében is, és kamarazenében is, nagy hatással volt a későbbiekre Weber. Tehát először Václav Pichl jön a nagybőgő verseny harmadik tételével, majd Weber a klarinét verseny ugyancsak harmadik tételével. Thank you.
Thank you.
Václav Pichl és Karl Maria von Weber koncertjait hallgattuk, és egy olyan orosz zeneszerzővel folytatjuk, akiről egyrészt már nem csak festett portré, hanem fotó is fennmaradt. Micsoda modernitás, másrészt pedig én is nagyon szeretem.
Igen, ő 1950-ben halt meg, tehát ő akár kortárs zeneszerzőnek is mondható, ugye 20. század közepéig érte a pályafutásra. Amúgy Prokofjevvel volt nagyon jó barát, és egy jelentős zeneszerző tulajdonképpen, de valahogy a 20. századi nagy Rachmaninov, Prokofjev, Stravinsky, Sostakovics, Snitke társaságában úgy kicsit úgy háttérben van, ezek óriási mi volt által szorulva. Ettől függetlenül ez egy igen jelentős szimfóniája szerintem ez a 6. Amúgy ő nagy szimfonikus volt, nagy szimfonista. Egy igen nyugtalan, sötét tételt fogunk hallani a 6. szimfóniájának a 2. tételét. Az urali filharmonikusokat Dmitri Liszt vezényli, majd utána egy Bartók zeneművet 1910-ből, két román tánc első táncát fogjuk hallani, Kocsis Zoltán a nagyszerű zongorista előadásában. Annyit mondanék nagyon röviden erről a Bartók műről, hogy ez is úgy tűnik, mintha tiszta egyértelmű gyűjtés lenne csak, tehát hogy nem csinált semmit, csak átültette zongorára azt, amit Visiben gyűjtött Biharba, hát ez nem igaz. Később bevallotta, hogy ez mind fikció, tehát ő felhasznált ugyan olyan motivumokat, amiket ő gyűjtött, de egy ilyen létező népdal sincsen, a több melódia közül egy sem felel meg tulajdonképpen egy létező népdalnak, tehát az ő fikciója. Ez érvényes, különben múltkor is beszéltünk ugye a székelyeknél, hát az is tiszta fikció, tehát akármennyire is emlékezteti az embereket, megesküdnének sokan, hogy van ilyen magyar népdal, nincs. Az a Este a székelyeknél az is Bartók fikció, akár csak ez is. Tehát Miaszkowski egy szimfóniájának 6. a 2. tétele, és Bartók 1910-es Beethoven táncából az elsőt halljuk.
Miaszkowskival és Bartókkal kívánunk önöknek további kellemes estét. Jövő héten ismét élőadásban várjuk önöket, addig is hallgassanak minket a viszonthallással. Thank you.
Műsorunkat a BioEl támogatta. A BioEl gyógyszeripari vállalat felelősséget vállal a székelyföldi kulturális élet egészségéért.